Ha egy művelt átlagpolgárnak ma ezt mondják, hogy Robert Schumann vagy Jean Monnet, akkor a zenei és a képzőművészeti ismeretei alapján Robert Schumann a híres zeneszerző, tragikus sorsú zeneszerző jut eszébe, csodálatos kompozíciói vannak, vagy a Plenaire festőinek egyike, a híres francia festők egyike Claude Monet, mert a nevük hangzásra Schumann és Monet ezekre emlékeztet. Mondhatnám azt is, hogy amiről én ma fogok beszélni, az a komponista és a festő idézőjelbe téve, hiszen nem igazán róluk, csak névrokonaikról beszélek. Pontosítás kedvéért még azt is megjegyzem, hogy Monet esetében a hasonlóság csak részleges hangzási alapú, mert a leírt vezetéknév, illetve a keresztnév az már nem azonos, de így ugyanúgy hangzik. No, hát ezt csak azért mondom el így a rádió hullámhosszán keresztül a kedves hallgatóknak, hogy Schumann és Monet, ez a két nagy francia személyiség, mind a kettő, hogyha egyet-egyet külön-külön olvasunk a interneten, vagy valamilyen szakirodalomban, mindegyikről láthatjuk, hogy Európa atya nevet viseli. Vagyis azt mondhatom, hogy Európa alapító atyái közé tartoznak. Egyébként politikailag és diplomáciailag a három vezető államférfit és mellettük Schumannt, mint külügyminisztert, Adenauert, de Gasperit, és hát ugye de Gaulle-t, mert ő rá szoktak, mint francia vezetőre asszociálni, még akkor is, ha nem feltétlenül pontosan az ő ideje alatt történtek a dolgok, de hát a három nagy francia keresztény államfőre, kormányfőre gondolhat valaki, hogy ők az alapító atyái, de igazság szerint Jean Monnet és Robert Schumann Európa alapító atyái. Idősebb korosztályhoz tartozó kedves hallgatóink bizonyára emlékeznek még arra, hogy május 9-ét a győzelem napjaként ünnepeltük annak idején. Mert hát erre az időpontra időzítették a második világháború végét. Érdekes az egybeesés. Európa integrációjának, közös európai háznak, hogy így mondjam, az alapjait is május 9-én vetették meg. Úgyhogy igazság szerint a mai időkben Európa napjának május 9-ét jelölik meg. De ne tévesszen meg bennünket, ez nem csak, bár megelőzésképpen, előzményképpen feltétlenül fontos volt, a második világháború végének a dátumát jelenti, hanem az úgynevezett Schumann nyilatkozat felolvasásának a dátumát jelenti, amely 1950-ben megalapította az Európai Szén- és Acélközösséget, amely a magja, központi magja lett a későbbi EGK-nak, Európai Gazdasági Közösségeknek, illetve, ami tovább fejlődött az Európai Unióvá, amelynek most már mi is a tagjai vagyunk. Hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy hogy ment ez a folyamat. Ezért nem időrendi sorrendben, hanem mindjárt ennek a napnak a történetére irányítom a figyelmet az első pár percben. Képzeljünk magunk elé egy olyan kormányt, amelynek külügyminisztere Franciaországban Robert Schumann, és ez kormányülést tart. De ezzel egyidejűleg Németországban Adenauer kancellár, aki keresztény személyiség, és mint ilyen kereszténydemokrataként a német állam vezetője, aki már korábban nagy horderejű kezdeményezéseket javasolt, azonban a világ azokra nem volt akkor fogadókész, mert Németországtól nem tudtak hinni senkinek, legyen az akármilyen keresztény ember is, akár mennyire is a nácik által elfogott és táborba zárt ember volt, koncentrációs tábornak a szenvedő alanya, még attól se hitték el, hogy igazán őszintén az áldott békét akarja. Ő azt javasolta, hogy olvadjon össze a két gazdaság, a francia és a német gazdaság egyetlen államát. A franciák persze arra gondoltak, hogy akkor majd a németek fölébük kerülnek, és csak nem fogják beengedni, ahogy mondani szokták az oroszokat, a spájzba, ugye? Tehát nem fogják a németeket beengedni. Vagyis a francia közvélemény és közgondolkodás, az átlagemberi, épp úgy, mint a politikusoké, nagyon erősen nacionalista volt, és rendkívül féltek a németektől. Hát, ha belegondolunk, hogy az elmúlt, mármint hogy az akkori időponthoz képest elmúlt három nagy háború, tehát 100 év alatt ugye volt a francia-porosz háború, aztán az első világháború, második világháború, annyi konfliktust okozott Németország és Franciaország között oda-vissza rángatva területeket, mi is magyarok, ugye ezt nagyon megszenvedtük, ezeket a folyamatokat az első és a második világháború után a magunk részéről, de ugyanígy Elzász-Lotaringia is, melyik hol Franciaországhoz, hol Németországhoz tartott, és a két, első két háború, tehát a francia-porosz és az első világháború alkalmával egymást kölcsönösen hatalmas jóváltételi fizetésekre ítélték a győztesek, tehát a másik felet, a vesztes felet, és ez az első világháború után nagyon megalapozta aztán a hatalmas nyomort Németországban, amely tulajdonképpen a nácizmus győzelméhez vezetett. Éppen ezért, és ez fontos megjegyezni, hogy a második világháború után ezeket a jóvátételi szállításokat nem kívánták a továbbiakban a nyugati országok egymás közt. Mi nem voltunk olyan szerencsések, mi a szocialista táborhoz tartoztunk, ahol keményen behajtották a jóvátételt rajtunk. No, csak megemlítem tehát, hogy most a második világháború után igaz, hogy volt már egy ilyen gesztus, hogy elmaradt a jóvátétel követelése a vesztes németeken, na de hát éppen ezért a franciák még allergiásabbak voltak a németekre, és az ilyen német kezdeményezésű javaslatokat nem fogadták lelkesedéssel. Ebben az időben, ha ilyen nemzetek fölötti, vagy a két nemzet egyesítésével, vagy annak a szoros kooperációjával foglalkozó javaslatról, ha szót lehetett ejteni, az csak francia oldalról indulhatott meg. És térjünk a dátumunkra, május 9-ére, aminek az előzményeire majd még szót ejtek, de az a lényeg, hogy akkor egy már nagyon gondosan kidolgozott Jean Monnet és szakértő csapata által kidolgozott Robert Schuman és néhány beavatott szakértő, diplomáciai és politikai szakértő részvételével is meghányt vetett szöveg, tervezet, ott volt a kormányülés asztalán. Előzőleg Bidó kormányfőnek benyújtotta Robert Schuman, de csak az utolsó pillanatban, és egyáltalán nem volt nagyon szomorú azért, hogy nem nagyon ért rá a kormányfő belenézni, mert úgy lehet leállította volna az egész gondolatvilágot. Még a háború után 5 évvel is akkora volt a feszültség a német és a francia állam is azoknak a polgárai között, hogy mondom, ilyen kezdeményezést csak egy francia oldali kommunikáció indíthatott el, hogy ők ajánlják ezt fel. Robert Schuman, ahogy említettem, Jean Monnet tervezete alapján a kormányülésre előterjesztette, ő külügyminiszter volt ekkor, majd végignézzük, hogy mennyi fantasztikus funkciót töltött be élete során Robert Schuman a francia állam berendezkedésben, de ekkor éppen külügyminiszter volt. És mint ilyen, egy titkos küldetéssel egy futárt eresztett meg Adenauerékhoz, Bonnba, ahol éppen ott is kormányülés volt ezen a napon, és megszakították a kormányülést a futár megérkezésével, mert olyan halaszthatatlan sürgősségű volt. Az átadta az információkat, de mondom, roppant titokzatosan folyt az egész. Adenauer felújongott, hiszen ez nem más volt, mint az, amit ő már korábban javasolt, csak most ugye francia oldalra jött a kezdeményezés, és azonnal hozzátett, hogy teljes szívvel támogatom a javaslatot Németország nevében. No kérem, ezzel rohantak vissza, nem is tudom elképzelni, hogy ez mint hogy történt pontosan, hiszen ezeket az apró technikai részleteket már nem áll módomba ellenőrizni, de az biztos, hogy beérkezett még az információ. A kellő pillanatban egy fél órával a kormányülés lezárta előtt a francia kormányhoz, ahol unalmas témákról tárgyaltak addig, két minisztertársát, aki szövetséges volt a kérdésben, az titokban már előre beavatta, a maga kormányfő hivatalosan megkapta a papírt, csak hát nem nézett bele, és akkor az utolsó napirendi pontra sort kerítettek, amikor a Schumannak már kezébe volt a teljes szívvel támogatom szöveg Németország részéről. Előterjesztette, és akkor a kormányfő egy kicsit megdöbbenve megkérdezte, hogy mi erről a vélemény. Két miniszter, aki be volt avatva, felszólalt, és nagy lelkesedéssel támogatta ezt a fantasztikus Európa békét megteremtő javaslatot. hogy mi a tartalma, mindjárt látni fogjuk, illetve pontosabban hallani fogjuk. No tehát, még van-e hozzászólását a miniszterek? Gondolták, hogy ha az igazságügyminiszter, vagy a közlekedési miniszter, két ilyen fontos tárca vezetője mellé állt, meg hát Robert Schumann se volt már akárki ismert, hát ráadták az áment abba a pillanatban, hogy véget ért a kormányülés, már össze is hívták az újságírókat, és páni gyorsasággal elibük tárták a híreket. Az az érdekesség, hogy elfelejtették meghívni a televíziót, még egyszer meg kellett a fotózkodás kedvéért is, és a tévéfelvétel kedvéért is csak úgy megrendezni, mert még az előkészítés fázisában nyilván elfelejtették értesíteni, tehát ezeket a nagyon fontos médiákat, ma már ezt nem felejteni senki, tehát akkor még az újságok voltak a legfontosabb hírközlő szervek. Na, de azok ott voltak, és azonnal fogadta a nagyköveteket is, mert ugye ez a dolgok rendje, és azokat is tájékoztatta a francia-német kezdeményezésről. Ez a francia-német kezdeményezés pedig a következő volt. Helyezzük egy közös paritásos alapon, közös szervezet felügyelete alá a szén- és acélipart, mind Franciaországban, mind Németországban. Ez legyen az az intézmény, amely meghatározza a termelési volumeneket, összehangolja a termelést, és biztosítja piaci alapon természetesen a szoros kooperációt, viszont engedélye nélkül semmiféle nagyobb fejlesztésben nem lehet belefogni. Következésképpen egyetlen országnak sincs meg az a lehetősége, mint ami például a Németországnak megvolt a háború előtt, hogy fütyülve a népszövetségi tiltásokra szépen felfegyverezte a hadseregét is, mivel a 30-as években nagyon jól emlékszünk rá, akik a történelmet tanulmányoztuk, hogy angol szász hatalmak, meg ugye senki nem akart olyan konfliktust annak idején Hitlerrel, hogy ezt a népszövetségi szembeállást, hogy így mondjam, katonai erővel esetleg leverjék rajtuk. Ugye akkor. Tehát ha nem akar az ember háborúzni, és már nagyon elegük volt az első világháború után a háborúzásból, akkor módja volt rá a németeknek, hiszen, emlékszünk rá, hogy egy népszavazással visszacsatlakoztatták Elzász-Lotaringiát a német államhoz. Ennek következtében ott volt nála a szén és a vas, és ennek eredményeképpen lehet gyártani tankokat, ágyukat és mindenféle hadi felszerelést. Tehát a vas és az acél a hadiipar szíve. Nem véletlen, ugye? Erre is nagyon sokan emlékszünk még, hogy minek is hívták Magyarországot, a vas és acél országának, az erős bástyának, ugye? A békefrontján, de a békefrontján egyből abból indultak ki, hogyha a békét akarsz, akkor készülj a háborúra. Tehát a háborúra, a készülésnek a feltétele, a vas és acél, hát pontosan ezekben az 50-es években épül nálunk is ki a hadipar alapját képező erőteljesen fejlesztett szénbányászat és kohászat, amelyhez nem voltak meg az alapanyagaink, de a hajón keresztül a Dunai hajózás segítségével szállították nekünk az oroszok a szükséges vasércet, és ezért jött létre Dunapenteléből a Sztálinváros. Ugye azt is tudjuk, akik még régen tanultunk orosz, hogy a Sztálin az acélt jelent. Tehát nomen est omen, tehát ebben a városban nevének megfelelően volt ugye a magyar nagy kohászati központ, és hát Észak-Magyarországon is. Milyen szomorú, amikor most arra gondolunk, hogy ez az erőltetett fejlesztés, mely nem felelt meg adottságainknak, milyen kárba veszett erőket jelentett Magyarországon és a rendszerváltás után, milyen nagy mértékben váltak ezek az intézmények, ezek a vállalkozások tulajdonképpen semmivé. Na, de nem így Németországban, mert azért Németországban mind a francia kézben, mind a német kézben nagyon komoly vas művek voltak, csak hát az kellett ottan a rúrvidéki szénbányáknak a terméke is, és ha e fölött most közösen dönt egy nemzetek feletti létrehozott szervezet, akkor nem tudja az egyik vagy a másik ország büntetlenül, és az rögtön kilóg a lónak a lába, hogy itt valami olyasmire készülnének, ami a másik ország számára hátrányos lenne. Tehát azt mondhatjuk ennek alapján, hogy ez egy gazdasági szerződés volt, amely nyitott volt más országok számára, de Francia és Németország közötti egyesség volt, és nem sokára csatlakoznak hozzá a Benelux államok is. Ez a Európai Szén és Acél Közösség egy, mondhatjuk azt, hogy egy üzleti vagy gazdasági tervezési lépés volt, de ez ennél sokkal több volt. Ennél sokkal több volt. Ha azt mondhatjuk, hogy május 9-e háború befejezésével a béke első napja, akkor azt mondhatjuk, hogy az 1950-es május 9-e a béke stabilizálásának a biztosítéka volt. Ettől kezdve mondhatjuk azt, hogy most már nem fenyeget az a fajta háborús veszély, és nem fenyegette az a háborús veszély Európát, a két nyugat-európai részről beszélünk, a két ország között. Nem is beszélve arról, hogy ugye 49-ben már tudjuk, akkor létrejött egyrészt a NATO, de másrészt létrejött a KGST, és aztán majd még néhány év múlva ennek a kifejlesztett katonai változata is, 56-ban annyira emlékszünk rá, már azért jöhettek be az oroszok, mert 55-ben elfogadtuk a Varsói Szerződés létrehozását, ami egy katonai válaszlépésnek minősült tulajdonképpen. Tehát a feszültség, a katonai feszültség most már nem Nyugat-Németország és Franciaország között volt, hanem Nyugat-Európa és Amerika, tehát így a NATO, illetve a agresszívan terjeszkedni kívánó kommunista világbirodalom között volt a feszültség. Gondoljunk csak bele, hogy a második világháború idején, kezdetén is, annak az első időszakában, mi is volt az a Molotov-Ribbentrop paktum? Hát ugye milyen szépen megegyeztek a németek és a szovjetek, a két egymással egyébként ellenségesnek minősülő hatalom, hogy egymás keblére borulnak. Egyszerűen majdhogy nem azt kell mondjam, ha nem lenne olyan tragikus, akkor azt kellene mondani, egy komikus jelenség volt, ahogy egymás keblére borultak. Van egy nagyon szenzációs magyar színdarab, Vörös Sándornak a Kétfejű Fenevad című darabja, ahol a Habsburg császár és a török szultán a nyílt színen körülnéznek, és azt mondják, hogy nincs itt senki, na akkor szerethetjük egymást. Hát körülbelül így voltak a Molotov-Ribbentrop paktummal is, hogy noha kifele és egyértelműen ideológiailag ellenséges kapitalista, illetve szocialista világrendszerről volt szó, de azért megkötötték azt az egyezményt, amit aztán eszük ágába se volt megtartani. Mert mind a két félnek megvolt a lehetősége arra, hogy a katonai erejét egymástól függetlenül úgy felfejlessze, hogy valamelyikük, és adott esetben akkor a németek háborút robbantsanak ki. Igen ám, de ugye arra is emlékszünk, hogy noha Lengyelország lerohanásával kezdődött a második világháború, azért ugye nagyon hamar a nyugati front is megnyílt. Tehát, ha most az orosz, illetve szovjet, akkori szovjet kommunista fenyegetést komolyan vesszük Európára, 1950-ben vagyunk, a legkeményebb hidegháború korszakába. Jól emlékszünk, 53-ban van a koreai háború, tehát világméretekbe kiterjed a kommunizmus és a szocializmus és a kapitalista vagy piacgazdasági demokráciáknak az összecsapása. Hát nem lett volna jó, hogyha megosztott Európa. Tehát ha Európa nyugati felén nem alakul ki egy olyan gazdasági alapokkal bíró integráció, amely kizárja az egymás közötti nacionalista ellenségeskedést, ami módot adna arra, hogy a kelet beavatkozzon. Abban az időben ez halálosan komoly volt, ez a veszély. A nacionalizmus, hogy így mondjam, izzott a hamu alatt a parázs, és ezért nagyon fontos volt az a lépés, hogy a két nemzet közötti békét megalapozó gazdasági szerződést meg tudták kötni. Ezért lett május 9-e Európa napja. Pislancsuk egy kicsit bele Európa atyainak, Robert Schumannak és Jean Monnet-nak az életébe. Talán először azért foglalkoznék Jean Monnet-val, mert ugye ő volt a ahogy így magyar szleng mondja, az Ices Géber, tehát ő volt az ötletadó gazda, viszont mivel hogy soha életében nem volt igazán hivatásos állami tisztviselő, így az állam nevében nem szólalhatott meg. Roppant érdekes, hogy Jean Monnet egy francia kisvárosban született, ahol konyakgyára volt az édesapjának. Csak 16 éves koráig tanult, utána az édesapja kiküldte Londonba üzleti tanulmányok és hát üzleti tevékenység folytatására, mert felfigyelt a rendkívüli kommunikációs képességére a fiának, amitől ő nagy üzleti sikert remélt, és nem is vitatható, hogy üzletemberként is roppant eredményes és sikeres volt Jean Monnet. Ahogy említettem, soha nem állt kormányszolgálatba, de mindig tanácsadóként tevékenykedett. A háború évei alatt is nagyfokú szakmai rátermettségéről tett tanúbizonyságot. 19-ben a Népszövetség létrehozásának évében még csak 31 éves volt. Hát annak helyettes főtitkárává választották, pedig nem volt hivatalos állami képviselő. Apja 23-ba bekövetkezett halálakor azonban visszatért szülővárosába, hogy talpra állítsa az üzemet, mely addigra éppen, mint családi vállalkozás, hát nehézségekkel küzdött. A következő években azonban a nemzetközi pénzügyi tapasztalatait kamatoztatta, és számos kelet-európai ország köztük Románia és Lengyelország pénzügyi rendszerének átalakításában tevékenykedett. A kínai kormány megbízásából pedig a helyi vasúthálózat átszervezésén dolgozott tanácsadóként, sőt egy San Franciscó-i bankot is létrehozott, ami aztán azonban nem lett olyan sikeres. Egy kis anekdótával fűszerezném ezt az időszakot. Jean Monnet az egyik tárgyalása során Olaszországban egy ügyfelének a feleségébe halálosan beleszeretett. Igen ám, de abban az időben polgári válás nem létezett, ez egy ház meg nem engedélyezte a válást, úgyhogy a házasság a hölgyel, hát ilyen módon európai szintéren nem valósulhatott meg. Mivel Jean Monnet nagy utazó volt, ezért egy ilyen trükkhöz folyamodott, hogy a feleségével külön, hát a feleség jelölt el akkor, még külön-külön kiutaztak Moszkvába, mert 30-as években képzeljük el, hogy azért lehetett Moszkvába utazni mindenek ellenére, és ott, mivel ilyen fontos gazdasági szerepet töltött be a Transzszibéria vasútvonalnál is, sikerült a kapcsolata révén elintézni, hogy napok alatt az akkori kommunista jogrendben percek alatt elválasztották és összeadták őket. Tehát kimondták a feleség válását, így fér távollétében, és összeadták. Hát tudjuk, hogy akkor nem sokból álltak ezek a szertartások. Ezzel az asszonnyal Jean Monnet 40 évet élt le nagy-nagy szeretetben, és az az igazság, és ezt azért kedves keresztény hallgatóimnak, akik ezen esetleg egy picikét úgy megbotránkoznak, elmondom, hogy azért az asszony, amikor a férje, az előző házasságából származó férje meghalt, azonnal kérte, az egyébként nem túl mélyen vallásos Jean Monnet, hogy kössenek egyházi házasságot, úgyhogy végül is életüket ilyen értelemben, hát a katolikus egyház szertartásai szerint kötött házasságban fejezték be. De hogy mondom, ilyen egy fantasztikus egy fickó volt, hogy így mondjam, ez a Jean Monnet a magánéletében is. Na de hát, már ott vagyunk a 40-es évek elején az ő élete történetében, amikor a II. Világháború kezd szerveződni, és akkor újra felajánlja a szolgálatait, nem lép hivatalba, még egyszer mondom. Először az angol-francia koordinációs bizottság elnöke, és a két ország összevont termelési kapacitásainak az irányításával foglalkozik. Ugye látni való, hogy a gazdasági kérdésekhez ért, és pontosan ez a koordináció alapozza meg majd a későbbi francia-német együttműködést is. Hát ezek után az angol kormány szolgálatába állt, az egyik első megbízása az az Egyesült Államokba szólította, ahol feladata a háborús beszerzések felügyelete volt. Hát ugye halálosan fontos kérdés, hát életbevágó kérdés volt akkor Anglia számára az Amerikától kapható támogatás. 43-ban Monnet a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottmány tagja lett, ekkor adott először hangot az Egyesült Európáról alkotott elképzeléseinek, mely meggyőződése szerint a béke megőrzésének, megteremtésének és megőrzésének a záloga lehet. 44-ben a háború utáni francia gazdaság talpraállítása és az ország újraépítése érdekében egy nemzeti modernizációs és fejlesztési tervet fogalmazott meg, amelynek a koordinátora lett. Nem sokára Monet azonban észrevette, hogy Európa újjáépítése és egységesítése nem halad elég gyors tempóban, mint ahogy ezt elképzelte. A fokozódó nemzetközi feszültségek közepette, hát ugye 49 óta NATO létrejött, és a KGST válasza és a KGST ország egyre inkább autark elzárkózása, és ekkor úgy érezte, hogy elérkezett a cselekvés ideje. Munkatársaival ezért egy európai közösség koncepcióját kialakítandó szöveget kezdett el fogalmazni. 50. május 9-én érkezett el az, amikor ezt megismertetve Schumannal végül is ugye hát ennek a kezdeményezésnek a megvalósulása is bekövetkezett. Hát nézzük meg a másik szereplő életét, Robert Schumann életét. Robert Schumann származását tekintve igazán európai személy. Helyi születésű édesanyja mellett apja először francia állampolgárként volt, aztán később után az apjának a szülővárosát Németországhoz csatolták, német állampolgár lett. Így Robert Schumann is, mint német állampolgár született. Majd amikor elzászlott Lotaringiát az első világháború után, 1919-ben visszacsatolták Franciaországhoz, felvehette a francia állampolgárságot. A háború előtt ő jogot, közgazdaságtant, politológiát, teológiát, statisztikát tanult a bonni, müncheni, berlini, illetve a strasbourgi egyetemeken. Tanulmányi után Metzben, ahol lakott, saját ügyvédi irodát nyitott. Amikor 2 évvel később kitört az első világháború, Schumann egészségügyi okok miatt felmentést kapott a besorozás alól. Érdekes dolog, hogy Jean Monnet önként jelentkezett annak idején, de egészségügyi okok miatt őt sem vették föl. Nem látjuk benne az Isten ujját? Hát nem lehet nem látni ebben, nem? Tehát amellett, hogy mindegyik nagy hazafi volt, mégse vehetett részt, mert más szerepet szánt nekik a Jóisten. A háború után aktív politikai szerepet vállalt Schumann. Közéleti karrierjét végül is, mint a Mozelli régió parlamenti képviselője kezdte meg. Aztán, amikor kitört a háború, Schumann a francia kormány államtitkára volt. A háború évei alatt aktívan részt vett a francia ellenállásba, majd fogságba esett. Amikor óriási szerencsével sikerült megmenekülnie, hogy a dachaui koncentrációs táborba vigyék, Franciaország akkor már felszabadított területére szökött, de miután a nácik ezt a területet is újból megszállták, úgymond szabad területeket is megszállták, akkor bujdosásra kényszerült. Csak megemlítem, hogy 100 000 birodalmi márka vérdíjat tűztek ki a németek a fejére. Kolostorokban, plébániákon, jó emberek segítségével élte végig a háború utolsó éveit. Tehát azért azok a megalapítói az Európai Uniónak, mint kivétel nélkül, De Gasperi, aki börtönviselt ember volt a fasiszta rezsim alatt, és utána a Vatikánba húzta meg magát hosszú évekig és végig a háború alatt, mint könyvtáros vagy valami efféle funkcióval, és úgy lépett ki a szintérre Adenauer, aki koncentrációs táborba került, mert nem volt hajlandó kitenni a nácik lobogóját Köln városára, mint polgármester. A felesége súlyos betegséget szenvedett Adenauernak, ott abba is halt aztán bele. És itt van Schumann, Robert Schumann, hát De Gaulle-t nem kell említsük, ugye, mint a francia ellenállás fő alakját, de Schumann is ilyen életveszélyes fenyegetésnek volt kitéve a nácizmustól. Tehát mindegyiküknek szörnyű emlékei voltak a háborúról, és mindegyikük igaz, nagy hazafi volt, és ehhez jön azért a Schumannnál az a, mondjuk ki, többlet, amivel azt mondta, hogy túl kell lépnünk azon, hogy csak a hazánkat szeretjük, Európát egészében kell szeressük, európaiak legyünk, de mindahányan, most itt én Csengei Dénest idézem, neki volt egy nagyon szép mondata ez, hogy Európába, de mindahányan, én azóta is magam részéről ezt tekintem mottónak. Nagyon nagy öröm, hogy a keleti rész is csatlakozhatott, és így végre egységesedhetett Európa, de az az igazság, hogy csak akkor érezném ezt igazán örömnek, hogyha mind a hányan európaiak lennénk, és ez a csatlakozás egyfajta kulturális lehetőségen felül a gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolást is azonos paritáson jelenteni, de hát nem erről van szó, de majd mindjárt erre még egy kicsit kitérek. Most csak hirtelen a mai világra asszociáltam az akkoriból. Tehát az akkori időszakban úgy gondolta Robert Schuman, hogy egy békének az alapja egy európai identitás lehet olyan értelemben, hogy a gazdasági szabadságot európai méretekben is biztosítani kell. Hát ahogy említettem, 3 évig bujdosott a háború, aztán mikor a számüzetésben lévő De Gaulle francia elnök londoni meghívását nem fogadta el, mert azt kérte, hogy menjen ki, és ott legyen, ő otthon maradt. És a náci megszállás alatt lévő Franciaországban maradt honfitársai mellett tartott ki. Ez is egy érdekes dolog. Sok mindent lehet mondani, hazát lehet úgy is szolgálni, hogyha az ember kívülről szolgálja. Itt most nekem az jutott eszembe, hogy a második világháború egyik legnagyobb és legszebb csatáját Monte Cassinónál a lengyel katonák vívták meg Monte Cassinóért németekkel szemben. A nagy csodálatos olasz apátsági épületért áldozta sok keresztény lengyel az életét. Nem a saját hazájukért véreztek, hanem Monte Cassinóért. Szóval lehet az ember jó hazafi, jó keresztény, és úgy, hogy legyen egyfajta európai identitása is. Ez egy nagyon kényes kérdés ma Magyarországon. Mégis én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ezt valahogy Robert Schuman szellemébe kell felfogni. Tehát amikor visszatért Robert Schuman a háború után a francia politikába, számos vezető tisztséget töltött be a következő kormányokban. Először volt pénzügyminiszter, vagy 47-ben miniszterelnök lett. 48 és 52 között külügyminiszterként dolgozott, aztán, csak így most kicsit előre szaladok, 55 és 56 között ismét pénzügyminiszter volt. Az Egyesült Európa létrehozásának égisze alatt a nyugati szövetségesek szorosabb együttműködését lehetővé tevő főbb szerződések és kezdeményezések, mint például az Európa Tanács, a Marshall-terv, meg a NATO létrehozása történt ezekben az időkben. És ezeken a megbeszéléseken fő tárgyalóként vett részt francia részről. Ezek is nagyon fontos lépések voltak, de az, hogy beírta nevét az Európa történelmébe, ez az úgynevezett Schuman nyilatkozatnak köszönhető, aminek a történetét a bevezetőben elmeséltem. A gazdasági érdekek összehangolását javasoló nyilatkozata kulcsfontosságú. Meggyőződése volt ugyanis, hogyha a gazdaság érdekei egyesülnek, akkor újabb háború nem képzelhető el, és egyszerűen a kezdeményezése lehetetlenné válik. Hát így idézhetjük fel Schuman tevékenységét, és azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogy utána is még sok fontos posztot töltött be. Amikor ezt a szerződést létrehozta, a Schuman tervet, és ennek alapján a Európai Szél és Acélközösség létrejött, ő még továbbra is nagy fontosságú kezdeményezést vetett be, és pedig az Európai Közös Véderő létrehozásának a gondolatát. Hát azt kell mondanom, hogy igen sajnálatos, hogy tulajdonképpen avval nem járt sikerrel. Eléggé sok támogatója volt, de végül is alapvetően De Gaulle gyanakvásán bukott meg az egész. Miért mondom, hogy ez nagy baj, hogy nem valósult meg? Hát most legyünk egészen őszinték. Ez elmúlt 20 évben, a rendszerváltás után nem egy szégyen volt, hogy Európát amerikaiaknak kellett végül is a délszláv háborúnál megsegíteni, hogy békét tudjunk teremteni? Nem egy szégyen ez? A muszlim hitű bosnyákok és a ortodox vallású szerbek közötti békétlenség megjelent, előrevetített az árnyékát annak a problémának, amivel most is szembenézünk Európába. Tehát azért arra gondolok, hogy nagy kár, hogy ez az európai haderő nem jöhetett létre, mert nagyon fontos dolog lenne, hogy Európa meg tudja védeni magát. Most már ezek után csak az a kérdés, hogy én ezt a Mária Rádióban Miért mondom el? Hát kérem, azért, mert ez az ember, ez a Robert Schumann, nem csak úgy, mint Jean Monnet, külön mondtam, hogy a felesége kedvéért azért a szentségi házasságot megkötötte, nem, ő nem csak formálisan volt keresztény, mélyen hívő katolikus keresztény volt. Életének a története végig azt bizonyítja, hogy amikor tehette, minden nap templomba ment, és minden nap áldozott. Miniszterként is. Olyannyira, hogy amikor a kommunista magyarországi képviselő találkozott vele, és a francia kollégának felvetette, hogy elég nehézkesen tud vele tárgyalni, azt mondja, mit csináljak egy olyan külügyminiszterrel, aki állandóan imádkozik, mondta, talán esetleg nem annyira keresztény francia tisztviselő a magyar Rajk Lászlónak, aki ezt felvetette. És annyit is szeretnék még mondani, hogy nagyon nagy barátja volt Magyarországnak Robert Schumann, háromszor is járt Magyarországon az eukarisztikus kongresszus alkalmával is, másik két alkalommal is, és akkor is tárgyalt a magyarországi viszonyokról is. A maga részéről mindent megtett egy igazságosabb háború lezárás érdekében. Nem rajta múlik, hogy a párizsi békeszerződésben Magyarország eléggé szomorú és kegyetlen feltételek mellett zárhatta le a második világháborút is, épp úgy, mint ahogy az elsőt. Visszatérve még egy kicsit az ő életszentségére, nagyon komoly hívő ember volt, elment Szent Johanna szentivatására, akkor még német állampolgár volt, és német területről ment el édesanyjával. Lourdesba zarándokolt, Aquinói Szent Tamás munkáit olvasgatta, ezekből merített és a misztikusok írásaiból. Nem is nősült meg, egy cölibátusban élő, szent életű politikus volt. Egy kicsit úgy tűnik, ha az ember ezeket a szavakat hallja, hogy ez ellentmondás. Lehet egy politikus szent életű? Kérem, ez nem költői kérdés, ez tény. Olyannyira, hogy a franciaországi katolikusok a szentivatását kezdeményezték. Az a szomorú helyzet egyelőre, hogy mivel az egyházi szabályok egy vértanú halál esetén nem kérnek csodát a szentivatáshoz, vagy a boldogávatáshoz, de egy egyszerű polgári élet esetén ezt kérik, és azon a nagy csodán kívül, ami én szerintem tényleg világrengető csodát, három borzalmas háború után megbékíteni két népet, és ezt elérni, ez valóságos csoda, és ahogy hallottuk a bevezetőben, a kis történetben, tényleg szinte lehetett a gondviselés kezét látni benne. Én természetesen elfogadom az egyháznak az eljárását, és nyilván ezzel minden katolikus így van, a szentivatások rendjét illetően, hát egyelőre Isten szolgájaként tekintünk Robert Schumannra, de nem született meg a boldogávatási eljárás. Ferenc pápa a legutóbbi üzenetében, amelyet Schumann halálával kapcsolatosan megemlékezésekor tett, abba is kiemelte a nagyon nagy érdemeit. Én azt szeretném csak zárásképpen mondani, hogy nem becsülöm le a vértanúkat, sőt, végtelenül tisztelem őket. De azt is szeretném mondani, hogy egy életet leélni katolikus keresztényként egy ellenséges világtengerben még nehezebb, mint meghalni a hitünkért. Úgyhogy az én szememben egy életszentséggel bíró személy Robert Schumann, és ezt szeretném megosztani minden kedves hallgatómmal. Még mindig lehet imádkozni a boldogávatásáért, még mindig lehet imádkozni azért, hogy esetleg a Jóisten egy csodával ezt megerősítse, de ha ez nem következik is be, a mi emlékünkben Európa atya, mint egy nagy katolikus keresztény, jogász, politikus személyiség, példaként szolgálhat minden állami tisztviselő számára, különösen ebben az elistentelenedett jelenlegi magyar és európai világban. Elsősorban Európára gondolok, ahol megtagadták a keresztény gyökereket, nem ismerték el, és azt gondolom, hogy szegény Robert Schumann forog a sírjában, de nekünk az a dolgunk, hogy visszahozzuk ezt az erős meggyőződést, és Robert Schumann nyomán ne adjuk fel akkor se, amikor 100 000 birodalmi márka vérdíj van kitűzve a fejünkre.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.